Kedves testvérek, a már felolvasott Zsoltárból, a 73. Zsoltárból olvasom az igét, a Zsoltárnak a 23. versétől a utolsó 28. versig terjedő szakaszt fönnállva hallgassuk meg. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája is, az én gyönyörű örökségem te vagy, ó Isten mindörökké. Mert ímé, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled, de én... Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Eddig olvasom az igét. Akik elő szokták venni naponta az útmutatót, és beleolvasnak, elolvassák az azokra szóló igéket, és figyelemmel kísérik az egyházi ünnepkörnek az eseményeit, hogy milyen vasárnapot is tartunk az egyházi ünnepkörben, mik azok a gondolatok, amelyek egy-egy vasárnap kapcsán előttünk vannak, akkor azok jól láthatták, hogy ma a Quasimodo Geniti vasárnapján arról emlékeztet bennünket az Úr, hogy mint újszülött csecsemők a hamisítatlan te után vágyakozzatok. Az ünnep utáni, a húsvét utáni vasárnapon újra és újra megemlékezünk erről, és ahogy az imaórán is említettem a testvéreknek, számomra most különösképpen azt a gondolatot hozta elém ez a ige, hogy mint újszülött csecsemők a hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy mennyire fontos az, hogy a hívő ember életében újra és újra megtörténjen a megújulás. Hisz az újszülött csecsemő, vagy ahogy olvasunk egyéb igéket a mai mára kijelölt igében, többek között a Péter apostol első levelének az első fejezetének a harmadik versét, amikor azt mondja az apostol, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istené és Atya, aki irgalmasságból újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadásá által. Tehát arról beszél, hogy Isten valami újat, valami megújulást akar adni a mi életünkben, és erre a megújulásra van nekünk szükségünk. És hát ez a gondolat foglalkoztatott engem, hogy hogyan is történhet meg az életünkben ez a megújulás. Mit is kell tenni? Miben is kell igazán megújulnunk? Mire is hívja fel a figyelmet az ige, amikor azt mondja az apostol, hogy mint újszülött csecsemők a hamisítatlan tej után vágyakozzatok. Vagyis, hogy Isten igéje az, ami legyen fontos a mi életünkben. Isten igéje, amely mindenre megtanít bennünket, ami a Szentlélek vezetése alatt újabb és újabb csodákat tár fel az Isten igényéből, és egyre több dolgot megértett velünk abban a vonatkozásban, hogy hogyan is kell nekünk élni ebben a világban. Mit is jelent az, hogy valaki újjászületett ember, megújult ember, és hát ebben a dologban szeretnék néhány szót szólni. Reggel az imaórán az a gondolat állt előttünk, és egy nagyon rövid gondolat, azért visszatérnék erre a részre, mert a Galácia levélből olvastuk fel azt a kicsit hosszabb szakasz, de én ebből csak egyetlen egy verset említenék most és ragadnék ki ebből a részből, amikor azt mondja az apostol a galáciaiaknak, hogy egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. És csak annyit emelnék ki abból, amit reggel az imaórán említettem, hogy nem véletlenül mondja ezt az apostol, hogy szükség van arra, hogy egymás terhét hordozzuk. Hisz tudjuk, hogy a sátán, a Szentírás arról beszél, hogy körbejár, és ha lehet, akkor mindenkit elnyeljen. És említettem azt, hogy ha megfigyeljük az egyház történelmet, de általában ha a történelmet megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy az ördög, amikor egy közösség ellen próbál támadást intézni, akár egy gyülekezet, akár egy másfajta közösség ellen, akkor ismerjük azt a hozzáállást az embereknek, hogy akkor összezárnak, összefogunk és megpróbáljuk a támadást visszanyerni. És említettem ott a testvéreknek reggel, hogy az ördög nagyon jól tudja azt, hogy nem magát a közösséget akarja támadni, nem azt, aki aztán erőt merít egymásból, ugye egymás terhét hordozva tudnak győzedelmeskedni a kísértés fölött. Egy ország, amikor támadás éri, akkor mindenki összefog és nagy lelkesedéssel meg akarja védeni az ő területeit, az ő hazáját, az ő családját. Nem így szokott kísérteni az ördög, hanem megpróbál belülről. Úgy, hogy egyes embereknek az életében hoz el olyan nehézségeket, ad olyan próbákat, amelyek kikezdik az ő hitét, kikezdik az ő egész életét, és belülről próbálja az ördög ezt a közösséget felbomlasztani, mondhatjuk, hogy elveszíteni. Tehát, hogy amikor azt mondja az apostol, hogy egymás terhét hordozzátok, akkor ezt kellene nekünk látni, hogy fontos, hogy egymásra odafigyeljünk, hogy egymást segítsük ezen az úton, hogy lássuk meg, hogy szükségünk van a teherhordozásra, akár anyagi értelemben, akár lelki értelemben, ahogy beszéltünk erről az imaórán. De hát szükség van ebben is a megújulásra. Említettem még azt a gondolatot is, amikor az Úr Jézus feltámadása után a tanítványok közül Péter megszólal, és azt mondja, hogy én elmegyek halászni, és elindulnak vele a többiek, és sorba mondják, hogy mi is megyünk, és elmentek a Genezáreti tóra, újra kivetették a hálójukat, mondhatjuk 3 év után újra a tavon voltak, nem csak azért, hogy átmenjenek az egyik partról a másikra, hanem újra a maguk foglalkozásába kezdtek, és azt mondja Isten igéje, hogy nem fogtak semmit. Semmit nem fogtak. És amikor Jézus megállt a parton, és kérdezte, hogy van-e valami ennivalójuk, akkor mondták, hogy nincs. És Jézus azt mondja, hogy vessétek ki a hálótokat. És azt mondja az ige, hogy megtelt a háló újra. És akkor felismerték Jézust, és Péter beugrott a vízbe, kiment a partra, és emlékezzünk arra jól ismert beszélgetésre, amikor az Úr Jézus megkérdezi Pétertől, hogy szeretsz-e engem 3-szor. 3-szor kérdezte meg, és 3-szor válaszolt Péter, Uram, te tudod, hogy szeretlek, Uram, te mindent tudsz, te azt is tudod, hogy szeretlek, és Jézus azt mondja, hogy legeltetsd az én bárányaimat. És ott történt meg az a megújítás Péter életében, amiben megértette azt, hogy mi is az ő feladata, mi is az ő felelőssége, az, hogy egymás terhét hordozzátok. És ez a gondolat foglalkoztatott engem, hogy mennyire hordozzuk mi egymás terhét. Mennyire van nekünk egymással, embertársainkkal olyan közösségünk, amilyenre itt az Úr elhívta Pétert és elhívott bennünket is. Hogy ez jellemzi a mi életünket, hogy mi egymás terhét hordozzuk? Az jellemzi az életünket, hogy a másikat mindenütt segíteni akarjuk? És talán ezen a területen van szüksége a hívő embernek újra és újra a megújulásra. Ha az Aszáf Zsoltárát nézzük, amit most felolvastunk, akkor látható az, hogy Aszáfnak a szívében sok-sok kérdés volt. Kérdés volt az, hogy látja a másik embert, látja a másik embernek a jólétét, látja azt, hogy kinek hogy mennek a dolgai az életben, hogy mennyire jó bizonyos embereknek, és összehasonlítja a maga életével, maga erőtlenségeivel, gyengeségeivel, és persze, hogy fölmerül benne az a kérdés, ami sokszor fölmerül az emberbe, hogy Uram, hát én téged követlek. Mások nem követnek téged, mások az életüket egészen más módon próbálják élni, máshogy rendezkednek be, tulajdonképpen csak az anyagiak foglalkoztatják, és nekik milyen jól megy. Nem tudom, volt már olyan, akiben ez a gondolat nem fogalmazódott meg. Én azt gondolom, hogy hát kevesen vagyunk olyanok. Én magam is sokszor felvetem ezt a kérdést magam, hogy miért? Amikor az ember a hónap végén gondolkodik azon, hogy hogyan lehetséges előteremteni azokat a fontos dolgokat a család számára, és látja másokat a boltban, akik sokszor gondolkodom ezzel, hogy még a hónap végén is hatalmas kosarakkal mennek a kasszához, és magam miben pedig azon gondolkodunk, hogy mit vehetünk még meg. Hát miért van ez? Vagy olyan emberekkel találkozunk, akinek nem probléma az anyagi dolog a mindennapokban, hogy miért van, és egyébként is sok-sok kérdés fogalmazódik meg az emberben, és ez mind ott van mélyen a szívünkben, amely bennünk gyökerezik, amely aztán megkeseríti az életünket, és megkeseríti a másik emberrel való közösségünket is. És Isten igéje arról szól, hogy fontos lenne nekünk ezen a területen megújulni. Amikor Péternek azt mondja az Úr Jézus, hogy szeretsz-e engem, és megadja a feladatot, hogy legeltesd az én bárányaimat, akkor nem csak az a kérdés merül fel Péterben, hogy hát hogyan lesz ő erre képes, hanem az is, hogy de hát minden embert. Nem véletlen, hogy a tanítványok megkérdezik egykor az Úr Jézust, hogy hányszor kell megbocsátani az embernek, az ő fele barátjának, és ugye Péter ott fölteszi azt a kérdést, amivel úgy gondolja, hogy ő már egy nagyon nagyot mond, hogy akár még hétszer is. És Jézus azt mondja, hogy nem hogy hétszer, hanem 77-szer. Hát nekünk a hét is sok. Megbocsátani a másik embernek, fölvenni a terhét akkor is, amikor sokszor ellenem szól, amikor sokszor nem úgy bánik velem, vagy talán bánt, és én mégis hordozzam az ő terhét, vegyem fel az ő gondjait, segítsek rajta, amikor bajba kerül, hallgassam meg, amikor szüksége van arra, hogy kitárja valakinek a szívét, vagy adjak neki tanácsot akkor, amikor látom, hogy vergődik a hétköznapok gondjaiban, holott ő hányszor hagyott engem cserben, hányszor nem foglalkozott velem, hányszor bántott és nézett le, vagy bármi olyan konfliktus történt közöttünk, és Péternek azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat. De amikor tele vagyok a másik ember felé kérdéssel, tüske van bennem, amikor ő ránézek, hát hogyan lehetséges ez? Van ebben a Zsoltárban egy kérdés, ami kétszer is előjön a Zsoltár elején és a Zsoltár végén, ami azt gondolom, hogy választ ad nekünk arra, hogy hogyan is kell nekünk, vagy mi is az útja annak, hogy mi igazából meg tudjunk újulni. Így kezdődik a 73. Zsoltár, vagy az elején már ez van, amikor azt mondja a második versben a Zsoltár író, de én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híján, hogy lépteim el is iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre. És ez a kérdés, ami ott volt előttem, ami úgy gondolom, hogy az egész életünk megújulásának az alapja az, hogy ki tudom-e mondani azt, hogy de én. hogy végre önmagammal tudjak törődni. Nem az foglalkoztat, hogy mi van a másikkal. És ezt a kérdést nehezen tudjuk föltenni, mert újra és újra a mások dolgai foglalkoztatnak bennünket. Lukács evangéliumában olvassuk azt a jól ismert történetet, a hegyi beszédből, vagy azt a tanítását az Úr Jézusnak, amit a Máté evangélium a 7. fejezetében így mond az Úr el a tanítványoknak, vagy az őt hallgatóknak, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, majd olyan mértékkel mérnek néktek. Miért nézed a szálkát, amely a te atyád fia szemében van? A gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre. Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerende van. Képmutató. Vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Ugye, milyen jól ismerjük ezt a történetet? És milyen jól fel tudjuk mérni ennek az igazságát, amit az Úr Jézus ottan az őt hallgatóknak elmond. És olyan egyszerűnek találjuk a megoldást. De hogyan lehetséges ez, hogy ez az én életemben megváltozzon? Mit mond az apostol? Vagy mit mond az Úr Jézus? Azt mondja, hogy vesd ki előbb a gerendát a te szemedből. Vagyis ne a másikra néz, hanem fel kell vettem azt a kérdést, hogy én, vagyis ahogy itt a Zsoltár író mondja, hogy de én milyen vagyok. És hát egy nagyon lesújtó véleményt mond az Úr az ilyenekről, és talán mondhatjuk, hogy rólunk is. Azt mondja, hogy képmutató. Hát azt gondolom, hogy senki sem örül annak, amikor valaki őt képmutatónak mondaná. Amikor valaki azt mondaná rólam, hogy barátom, te képmutató vagy. Hát, ugye fölbenne bennem a pumpa, talán úgy gondolkodnék, hogy hát azért ez meredek ez a gondolat rólam, és egyébként is hogyan merni ezt valaki nekem megmondani, de amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy képmutató, akkor nem ugyanazt érti rajta, mint ahogy mi egymásnak szoktuk mondani. Nem abban az értelemben nem ugyanazt érti, hogy a jelentése a szónak azt tudjuk, hogy soha nem azt mutatja az ember, ami valójában, hanem ebben ő nem azt akarja elénk állítani, hogy most ő elítél bennünket. Nem megalázni akar bennünket, nem azt akarja a szemünkre vetni, hogy mi milyenek vagyunk, hanem egyáltalán csak annyit szeretne, hogy szembesíteni akar bennünket azzal, hogy lássuk meg, hogy milyenek vagyunk. Akkor is, hogyha ez nem örömteli dolog látni, nem örömteli dolog ezzel szembesülni, és amit nagyon szeretnék eltakarni. Emlékszem arra, amikor tínédzser lettem, és elkezdtem növekedni, hát ahogy a tínédzsereknél szokott lenni, előjöttek az első pattanások, és hát álltam a tükörnél, és azon gondolkoztam, hogy hogy lehet eltüntetni. Hát ma már sokkal jobb módszerek vannak, mint annak idején, akkor még nem volt semmi, amivel el lehetett tüntetni, vagy esetleg akár valamivel lefesteni, ma már sokféle ilyen kencefice van. Akkor nem nagyon lehetett, és mindig próbáltam, hogy hogyan is lehet, és rettenetesen fájt, hogy nekem így kell elmenni az iskolába, hogy előjött egy hatalmas pattanás, és hát ugye a fiatalok ezt nem nagyon szeretik. Tehát ezzel szembesültem. És valami ilyesmi az, amikor Isten elénk állítja az ő tükrét, és azt mondja, hogy barátom, te ilyen vagy. És olyan jó lenne eltüntetni, de hogyha Isten látja, és Isten megláttatta ezt velem, akkor biztosak lehetünk abban, hogy más is látja. Képmutató. Tehát nem felcsattanni kell ilyenkor, ami sokszor megtörténik, akár emberekkel szólnak meg valamiért, vagy talán mutatnak ránk erőtlenségeinkre, hanem el kell fogadni a kritikát. És ez az alapja annak, hogy az ember megújulhasson, hogy megváltozzon az emberekhez való kapcsolata, az, hogy igenis megvizsgálom és el tudom fogadni a kritikát. Még akkor is, hogyha ez sokszor éles. És Jézus is így állítja elénk azt, hogy képmutató, hát vesd ki a szálkát a te szemedből. És ne azzal törődj, hogy a másik embernek a szemében milyen, vagy gerendát a szemedből, és ne azzal törődj, hogy azt a kicsit, azt a pici dolgot meglásd a másik ember életében. Tehát hogyan kell az embernek elkezdeni a megújulást? Úgy, hogy önmagamban nézek és megkérdezem, hogy én milyen vagyok. Amikor az Úr Jézus egy alkalommal a tanítványaival megy az úton, azt veszi észre, hogy a tanítványok hátul egymás között vetekednek valamin, és megállván, hátrafordulván megkérdezi tőlük, hogy mi vetekedtek. És azt mondja az ige, hogy a tanítványok mélyen hallgatnak. Egyik sem mer válaszolni. Mert kiderült, hogy hát azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. És én magamban mindig, ahogy szoktam mondani, elképzelem ezeket a történeteket, mert nyilván az ige nagyon egyszerű módon iratja le az eseményeket, nem gondolom, hogy kiszínezné azokat, amik történtek, csak nagyon egyszerűen megállapítja, hogy egymás között vetekedtek. De én mindig el tudom képzelni, hogy milyen azok, amikor az emberek egymással vetekednek. Amikor mentek egymás mellett, 12-en voltak, sőt, hát tulajdonképpen mindig többen jártak, és bennem van az a gondolat, hogy hogyan szólták meg egymást, hogy hogyan szólt, beszélgettek kicsi csoportokban, és mondták el a másikról a véleményüket, és tettek mindenféle kritikát egymás ellen, amit az Úr Jézus nagyon jól látott. És azért tudom elképzelni, hogy ez így történt, mert ez ma is így van. Amikor összesúgunk egymás mögött, amikor nem mondjuk meg a másiknak, csak a háta mögött fogalmazunk meg kritikákat. Hányszor teszünk ilyeneket? És igen, megkérdezhetjük magunktól, hogy vajon mi szoktunk ilyet tenni? Vajon mi ahelyett, hogy a másik embert megszólítanánk, szeretettel elmondanánk a véleményünket, vagy talán segítenénk őt, hogy ezektől a dolgoktól megszabaduljon, sokkal egyszerűbb a másikat kibeszélni. Pedig Isten igéje arról beszél, hogy nem ezt kell tenni. A tanítványok is egymás között így vetekedtek, és az Úr Jézus megállította őket, és azt mondja, hogy nem ez a módja, hanem eléjük állított egy gyermeket, akit azt mondja, hogy ha ilyenek nem lesztek, akkor nem mehettek be Isten országába. Milyenik is ezek a gyerekek? Én még mindig nagyon sokat tanulok a gyerekeimtől, ugye lassan 20 éve, hogy mindig vannak kis gyermekeink, és még hála Istennek mindig van kicsi gyermekem, és a legkisebb gyerekemet szoktam vinni az óvodában, és látom, hogy érkeznek ezek a 3-4-5 éves gyerekek, és hát nem játsszák meg magukat. Beszélnek, énekelnek, nem érdekli őket az, hogy ki mit mond róluk, hát ők élik a kis saját életüket, és nem gondolkodnak arról, hogy mit szól más. De adják magukat. Persze nyilván az ige azt mondja, hogy ne legyünk gyermekek a hit tekintetében, és hát persze nekünk föl kell nőnünk, nem arról van szó, hogy mi is hasonlóképpen legyünk, de hogy ne akarjunk magunkról más mutatni, mint akik vagyunk. Pedig valljuk be, hogy hányszor ezt akarjuk mutatni. Valamivel jobbat, valamivel szebb képet szeretnénk kialakítani önmagunkról, másoknak, és az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy ne ez legyen a célotok. És ne az legyen, amikor a tanítványok elé állítja a gyermekeket, hogy másokat megítéljetek, mert ezek a gyerekek nem ítélik meg a másikat, úgy fogadják el, ahogy vannak. Persze ott is vannak összezördülések, de nem foglalkoznak azzal, hogy a másikat olyan módon bántsák, hogy megalázzák. Mi pedig felnőttek ilyenek vagyunk, és azt mondja, hogy nézzétek meg a gyermekeket, legyetek ilyenek. Olyan jó lenne, ha időnként föltennénk magunkban ezt a kérdést, hogy de én, nem a másikra mutogatni, nem a másiknak a hibáit megkeresgetni, hanem egyszer eljutni oda, hogy de én milyen vagyok, ahelyett, hogy azt kérdezzem, hogy ő milyen. Amikor Jézus elé hoznak egy házasságtörő asszonyt, és elmondják, hogy a törvény szerint halál várna rá, mert házasságot tört, akkor az Úr Jézus nagyon furcsa módon azt mondja az ott lévőknek, hogy az vessen rá először követ, aki bűntelen. És hát megdöbbentő volt, ami történt. Mert ezek az emberek egyszer csak elkezdtek magukba nézni. Kimondták azt, hogy de én, persze lehet, hogy én nem követtem el házasságtörést, lehet, hogy én nem tettem olyan dolgokat, mint ez az asszony, de ki mondhatná el magáról azt, hogy bűntelen? És kinek van egyáltalán joga megítélni a másik embert? És erre mondja az Úr Jézus, hogy képmutatók. Hát mi sem lehetünk képmutatók. Végre bele kellene nézni ebbe a tükörbe, végre bele kellene nézni a szívünkbe, és kimondani azt, amit Dávid kimondott a 119. Zsoltárban, hogy Uram, nem az a fontos, hogy mit látok a másik emberben. Nem az a fontos, hogy hogyan látom meg a hibákat, hanem az lenne a fontos, hogy Uram, végre vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd, hogyha van nálam valami gonosz, vagy valami gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tehát mutassál rá az én hibáimra. Mert ha csak a mások hibáját veszem észre, akkor képmutatóvá válok. És ez nem segítség senkinek. Akkor fogjuk egymást marni, egymást végül felemészteni, ahogy az apostol is mondja a gyülekezetnek, ha egymást marjátok, rágjátok, előbb-utóbb felemésztitek egymást, hát észrevesszük, nem a gyülekezetben, reméljük, de otthon, a családban, hogy hogyan rágják, marják egymást az emberek, hogy hogyan keresik mindig a másikban a hibát, akkor, amikor valami baj történik, vagy valami nehézség, és akkor egymásra mutogatunk, és a végén felemésztjük egymást. Nem ez a módja annak, hogy az életünk rendbe jöjjön, hogy megoldódjanak a problémák, hanem eljutni oda, hogy igenis megkérdezem, hogy de én milyen vagyok? Én hol rontottam el a dolgokat? Én mit tettem, amit nem kellett volna? Nagyon fontos dolog ez. Az Ananiás és Szafira története a Cselekedetek könyvének az elején nagyon szép példa arra, vagy sőt, mondhatnám nem csak, hogy szép, hanem talán egy kicsit elrettentő példa is arra, hogy mit jelent az, vagy mivé válhat az ember, hogyha nem azt mutatja magáról, ami valójában. Mert Isten látja a mi életünket. Ez a házas pár, akiről azt olvassuk, hogy a többi tanítványhoz, vagy sok tanítványhoz hasonlóan maguk is eladták az ő birtokaikat is. pénzüknek egy részét odaadták a közösségnek, de maguknak félretettek, és ők mindig úgy tetszelektek ebben a közösségben, és mindenki úgy nézett rájuk, hogy hát ez a Ananiás és Szafira, ezek olyan emberek, akiket érdemes követni, mert ők odaszánták mindenüket az Úr követésére. És az Úr pedig látta az ő lelküket. Ananiás és Szafira lehet, hogy tetszelgett ebben a szerepben, ott a gyülekezetben, hogy szerették őket, hogy felnéztek rájuk, de azt mondja Isten igéje, hogy az Úr viszont látta az ő lelküket. És ezért kellett nekik megjelenni Péter előtt, és olvassuk az igében, hogy megkérdezi, hogy valóban ennyiért adtátok-e el, és ismerjük a történet végét, mind a ketten meghaltak. És azt mondja Isten igéje, hogy nagy félelem támadt akkor a gyülekezetben. Miért volt ez fontos? Mert valami megújulás kezdődött ebből. Tudjuk, hogy szomorú ennek a házaspárnak a sorsa, az élete, hogy befejeződik, de valami történt ezáltal, hogy ezek az emberek egyszer csak rájöttek arra, hogy nem lehet képmutató életet élni hosszú ideig. És végre föltenni magunkban azt a kérdést, hogy de hol van az én életemben a hiba? Mi az, amit elrontottam? És tegyük fel, de én, akkor már nem mások hibáját keresgetem. Akkor már nem a másikat akarom megítélni, nem a másik gyarlóságait akarom látni, hanem végre eljutok oda, hogy Uram, te mutasd meg, hogy mi az én hibám. Mert ha erre rájövök, és ha megújulok az Istennel való közösségben, akkor Isten képessé tesz engem arra, hogy a másik terhét hordozzam. Addig, amíg képmutatóként vagyok egy közösségben, akár a családban, akár a gyülekezetben, vagy akár egy munkahelyen, addig nem vagyok segítség, hanem, mint ahogy az ige mondja, olyan vagyok, mint a kovász, ami az egész tésztát megkeleszti, vagyis az én bűneim, az én gyengeségeim nem hogy erősítenék, hanem gyengítik, és egyre inkább rányomják a bélyeget a körülöttem lévő emberekre. Az én szeretetlenségem egyre inkább átterjed mindenre. Hát ezért fontos az, hogy az életem megváltozzon, hogy megújuljak. És feltehetjük talán ezen a délelőttön a kérdést, hogy én, vajon az én környezetemben, családomban, gyülekezetemben, szeretteim között, a munkahelyemen a jót adom-e tovább, vagy valami jó származik az én jelenlétemből, vagy a szeretetlenség a másik ember megszólása, mert ami a szívemben van, azt fogom továbbadni. A legkisebb kovász is az egész tésztát megkeleszti. Tehát, ha nincsen békesség, ha nem látom azt, hogy olyan az életem, amilyennek, vagy a családom, vagy gyülekezetem élete, amilyen szeretném, hogy legyen, vajon nem az a kérdés, hogy vajon mit rontottam én el? És ezt látjuk itt Aszáf Zsoltárában. De én. És van még egy másik üzenet. Amikor a zsoltáríró Aszáf arról beszél, hogy látja a körülötte lévő világban azt, hogy milyen ember él jó, és én pedig minden nap csak szenvedek, küszködök a hétköznapokért. Persze, hogy felmerül az emberben az a kérdés, hogy de Uram, miért? De itt sem azt kell látni, és nem azt kell figyelni, hogy kinek jobb, mint nekem. Pedig erre is hajlamosak vagyunk, főleg amikor nem csak filléres gondjaim vannak, vagy egyéb más dolgaim. És látjuk azokat, akiknek nincs. De nem azt kell nézni, hogy kinek milyen az élete, hanem azt kell látni, hogy észrevegyem az életemben az, hogy Istentől mennyi mindent kaptam. Azt mondja, így kezdi a Zsoltárt a Zsoltár író, hogy bizony jó az Úr azokhoz, akik tiszta szívűek. Hát olyan jó lenne megkérdezni magunktól, hogy látom-e az Úrnak ezt a jóságát? Az Úr jóságos. Vagy amit Dávid mond az ő zsoltárában, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jó téteményéről. Hogy meglátni Istennek a szeretetét. Meglátni azt, hogy de Isten annyi minden dologgal ellátott és elhalmozott engem is, és miért van bennem annyiféle szomorúság, amiatt, hogy ez meg ez nincs meg, és miért jobb a másiknak, mint nekem. Hát miért ne láttam meg, hogy Isten mennyire sok jóval ellátott engem. Bizony jó az Úr azokhoz, akik tiszta szívűek. És én mindig másra tekintek. A másik embernek az életét nézem. És nem értette a zsoltáríró. Nem értette, nem tudott mit kezdeni ezzel. Ezen gyötrődött a lelke, látta azt, hogy ezeknek kövérek, nincsen gondjuk, nem gond semmi, akár még akkor is, hogyha istentelenül élnek, mégis olyan jól megy a sorsuk. Mi pedig, akik igyekezünk Istennek kedves életet élni, hát mindig napi gondjaink vannak. Hol itt az igazság? És akkor azt mondja a zsoltáríró, hogy nem értettem, amíg be nem mentem az Úr jelenlétében, amíg Isten meg nem mutatta nekem, és megértette azt, hogy igenis, mi a legjobb dolog az életünkben? Azt mondja, hogy de én mindenkor veled vagyok, és te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. És ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten mindörökké. Mert íme, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtad azokat, akik elhajolnak tőled. De én, ugye, hogy kezdődött? Hogy de én, aki látom azt, hogy az emberek kevélyek, és mégis milyen jól megy dolguk. Így kezdi a zsoltáríró, hogy de én, hát velem mi van, Uram? Engem miért nem emelsz így föl? Nekem miért nincsen ilyen jó dolgom? És a zsoltár végére megért, hogy de én, hát én megértettem, hogy Isten engem felemelt. És azt mondja, hogy Isten közelsége oly jó, igen jó nékem. És az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Eljutni odáig, hogy meglátni azt, hogy de én velem Isten mennyi jót tett. Isten milyen csodákat hozott az életemben, és mennyi áldással ajándékozott meg. De a legfontosabb az, hogy te mindig velem vagy. Ez az én életemnek az öröme. És ezt átélni. És akkor már mindegy, hogy milyen a másiknak. Mindegy, hogy neki mennyivel jobb, és nem azt nézem, hogy ő különben, mint én, hogy milyen a szálka a szemében, hanem azt látom, hogy Isten engem szeret, Isten engem hordoz, Isten engem újra és újra eltart, és amit megkapok tőle, azt a sok-sok ajándékot, azt én azzal a szeretettel, amit tőle kaptam, tudom továbbadni. És itt térnék vissza elejére a gondolatomnak, amikor azt mondtam, hogy Péternek azt mondja az Úr, hogy legeltesd az én bárányaimat. Szeretsz engem? Szeretlek. Te tudod, te mindent tudsz. És hogyha ez a indulat van bennem, ami aztán, ahova eljutott Aszáf is a zsoltár a végén, amit Péter is látott, hogy Uram, ha te velem vagy, ha te az én életemet igazgatod, mert te mindenkor velem vagy, és te tanácsoddal igazgatsz engem, akkor képessé teszel engem arra, hogy legeltessem a te bárányaidat. Hogy mindazok, akik körülöttem vannak, akár a gyülekezetben, akár a családban, akár a munkahelyen, vagy a szomszédaimban, akkor nem azt adom át, ami ők adnak nekem. Nem a szeretetlenséget, hanem azt a szolgálatot, amire te engem elhívtál. Mert a szeretet hosszú tűrő, kegyes, nem irigykedik, nem keresi a maga hasznát, mindent remél, mindent hisz, mindent elfedez. Ez az a szeretet, ami betöltheti a mi életünket, és Isten erre hívott el bennünket, mert naponta ezt a kegyelmet kapjuk tőle. Ó, milyen jó lenne, hogyha ez a megújulás megtörténne az életünkben, a gyülekezetünkben, az egyéni életünkben, és Istennek tudnánk szolgálni, mert ez adja az életünk legnagyobb örömét. Én azt kívánom, hogy Isten így újítson meg mindannyiunkat. Mint újszülött szent csecsemők, vágyakozzunk a hamisítatlan te után, mert ez az ige, az Istennek a szava az, amely megújíthat bennünket, és áldást hozhat az életünkre. Isten adja ezt az áldást mindennapi életünkben. Áldja meg igéjét. Amen.